ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Mesélő krónikák, 155. rész, Nándorfehérvár ostroma. Az összeállításban részletet hallanak Kapisztrá János szülővárosába, az itáliai Capestranóba írt leveléből, valamint Petrus Ranzanus történetíró visszaemlékezéséből. Közreműködik Cétót Norbert és Németh Péter történész. A zenét Vasem Katalin válogatta. A felelős szerkesztő Ágoston István.
Jó estét kívánunk kedves hallgatóinknak, dr. Németh Péterrel, műsorunk állandó szakértőjével. Elérkeztünk ahhoz az évszámhoz, amely talán az egyik sarkköve a magyar történelemnek. Ez az egyik olyan évszám, amelyet szinte mindenki tud. 1456.
1456 a magyar történelemben fontos, de az európai történelemben nem ezt az évet jegyzik, hanem az 1453. május 29-ét.
A bizánci birodalom bukását.
És ettől a naptól kezdve Isztambul lesz az egykori Konstantinápolynak a neve. Ez Európában óriási megdöbbenést váltott ki. A kortársak érezték, hogy a török nem áll meg, hanem tovább fog terjeszkedni északi, észak-nyugati irányba. És ezt elsősorban 5. Miklós pápa ismerte föl. A szervezkedés jól is indul, abból a szempontból, hogy 1454-ben, Regensburgban, majd Frankfurtban gyűltek össze a német rendek. Azonban mind a két akció eredménytelen volt, mert a pápa mindössze egy püspök révén képviseltette magát, és maguk a rendek úgy érezték, hogy hát ez tulajdonképpen az egésznek a lebecsülése. Legalább egy bíborost vártak volna, aki a pápa képviseletében személyesen megjelenik. A harmadik gyűlése 1455. február 26-án Bécsújhelyben, harmadik Frigyes császár székhelyén került sor. Ez a birodalmi gyűlés áprilisig tartott, a török elleni háború problémáival foglalkozott, azonban éppen a gyűlés befejezése előtt egy váratlan fordulat történt, 5. Miklós pápa meghalt. Meghalt, a hírek szerint ott maradt utána 600 ezer aranyforint, amelyet a keresztes hadjárat céljaira gyűjtött volna össze. Erről tudtak is a rendek, de szerencsére az utódául megválasztott 3. Kallixtus pápa, aki 1455. április elején foglalta el a pápai trónt, az 5. Miklós által meghirdetett politikának, hogy úgy mondjam, konzekvens képviselője volt, és erre ösztönözte a töröknek 1455 nyarának kezdetén megindított hadjárata, ugyanis második Mehmed elfoglalta a szerbiai Novobrodot, és ezzel együtt Szerbia déli részét, tehát a fenyegetés az valóságosnak látszott. Nem véletlen tehát, hogy szeptember 17-én a pápa kinevezi Carvajal bíborost követeként Németországba, Magyarországra és a török által elfoglalt területekre. És ezt követte szeptember 28-i kinevezése Lengyelország területére is, aki teljes felhatalmazást kapott arra, hogy egy keresztes hadjáratot szervezzen. Nos, nagy nehezen, mint már erről előző adásunkban is szó volt, 1456. február 6-án maga 5. László is Budára érkezett, és ekkor az országgyűlés telkenként egy 1 forintos hadiadót szavaz meg a hadjárat céljaira, és egyúttal még február 15-én maga a bíboros a budai várban egy nagy mise után kihirdeti a keresztes hadjáratot. Ez a dátum azért is nevezetes, mert az ekkor Magyarországon tartózkodó Kapisztrán János, akinek az életéről majd a következő adásunkban fogunk beszélni, megkapja feladatául a keresztes hadjárat propagandájának a megszervezését, azzal, hogy maga a bíboros egy a pápa által megszentelt keresztet ad át, amelyet, mint a források elmesélik, kapisztán egészen a haláláig visel. A hadjárat megszervezése annál is fontosabb volt, mert április 7-én már Budán a magyar rendek hírt szereznek. Úgy látszik, jó volt a hírszerzés, hogy második Mehmed Magyarország ellen hadjáratot tervez. Igaz, hogy ez a hadjárat majd csak május elején indul el Isztambulból, de a magyar rendek ennek ellenére augusztus 1-jét tűzik ki a had felállítása határidejére. Ebbe persze két dolog is szerepet játszott. Általában Európában az volt a bevett gyakorlat, hogy csak az aratás után, tehát az ősz folyamán indítottak háborút, másrészt pedig azért is ilyen késői időpontra tűzték ki a hadjáratot, mert várták, hogy a külföldi segélyhadak is megérkezzenek. A munkába a Nádorfehérvárig terjedő időben ennek a három Jánosnak, Carvajal bíborosnak, kapisztánnak és Hunyadinak van nagy szerepe. A bíboros a nemzetközi mozgósítást vette kezébe, több tízezer külföldit gyűjtött a kereszt alá, mégpedig azzal, hogy akik ebbe a hadjáratba részt vesznek, teljes bűnbocsánatot nyernek. Sőt, Magyarországon minden pap számára kötelezővé tette a serkentést. Sajnos meg kell mondani, hogy ennek a magyarországi szervezésnek, illetve a bíboros szervezésének a magyar urak alig tettek eleget. Kérem, név szerint ismerjük, hogy a bárok közül csak Kórógyi János és Székely Tamás vett részt a bandériumaival, maga Újlaki Miklós és Brankovics György a szerb despota pedig csapatokat küldött. Márpedig Magyarországon nem négy zászlós úr volt, hanem jóval több, 24-re tehető minimum a számuk, akiknek segíteni kellett volna. Kapisztán pedig a délvidéken, elsősorban az érintett megyékben, azaz Baranya, Bács, Bodrog és Csanád területén végezte tulajdonképpen a lelkesítést, még Szabolcs megyébe is levelet küldött. Ő elsősorban az örök életet szerette volna egy vértanú halál révén elnyerni, hogy ez tényleg így volt, azt bizonyítja az a levele, amelyet innen rég nem látott kapesztránói rokonainak írt. A levél részletet Bőzsöny Ferenc olvassa fel.
Legkedvesebb rokonaim, szíves jótevőim! Üdvöt, egészséget és békességet kívánok nektek az Úrban mindörökké. Bár azon hosszú idő óta, hogy a keresztény vallás hirdetése és védelmezése érdekében fáradozva Itáliából eljöttem, nem írtam nektek, holott azt bizonyára várva vártátok. Ne gondoljátok, hogy nem őriztem meg jó emlékezeteteket. Valahányszor szerzetes testvéreimnek írtam, mindig meghagytam nekik, hogy nevemben titeket is üdvözöljenek, és vigasztaljanak meg. Most írok nektek. Nem tudom, nem lesz-e első levelem egyben az utolsó is. Valószínű ugyanis, hogy a keresztény sereggel nem sokára a hitetlenek ellen indulok, és nagyon vágyódom a vértanúságra, hogy meghalljak azért, aki én értem vérét ontotta. De félek, hogy nem leszek méltó e nagy kegyelemre. A pápai következéből már felvettem a keresztet, és most hirdetem a keresztes háborút. Remélem, nagy sikere lesz. Titeket pedig intelek, hogy úgy éljetek, mint jó hívő és keresztényekhez illik. Masiát arra kértem, hogy betegségében és vénségében legyen türelmes. János feleségét, az egész rokonságot és hozzátartozóimat arra buzdítom, hogy éljenek erényesen. Én ahhoz képest, amilyen öreg vagyok, Istennek hála, elég jól érzem magam, amit ha a jó Istennek is így tetszik, nektek is kívánok. Figyelmetekbe ajánlom Kapesztránói Zárdámat és szerzetes testvéreimet. Nektek Isten bőven adott földi javakat. Kérlek benneteket, hogy tegyetek jót ezzel a helyjel, mert ennél nincs számomra kedvesebb. Hiszem, hogy kedvemért teljesítitek kérésemet. Legyetek biztosak abban, hogyha annak a helynek és a benne lakó szerzetes testvéreknek adtok valami segítséget és alamizsnát, azt úgy veszem, mintha nekem adtátok volna. És hálás leszek nektek nem csak ebben az életben, hanem a jövőben is. Még csak arra kérlek benneteket, igyekezzetek jól élni, hogy jól hallhassatok meg, mert amint vet valaki ebben az életben, úgy fog aratni a jövőben. Írtam Magyarországon, Budavárosában 1456. március 20-án Krisztusnak alázatos szolgája, a ti öreg szegény testvéretek, Kapisztrán János.
Maga a bíboros azonban félre ismerte a helyzetet, Kapisztránt Bécsbe szerette volna küldeni, hogy nagy nemzetközi tekintélye révén a külföldi segélycsapatokat szervezze, azonban ezt Hunyadi nem engedi, a barát továbbra is a délvidéken működött, pontosan tudjuk, hogy mielőtt a török megérkezett volna Nándorfehérvára, a Duna melletti szerémségi Újlakon prédikál, azon a helyen, amely majd később végső nyugovó helye lesz. De gondok voltak. Gondok voltak, mert az már összegyűlt kereszteseket nem tudták élelmezni. 1456-ban egyébként is rossz volt a termés. És ezért az élelmezési gondok miatt, még mielőtt a török ideérkezett volna, a felesküdt keresztesek egy jó részét hazaküldték. Hogy mi történik ezután, erről és magáról az ütközetről Cétot Norbert történész kollégám fog beszélni.
A nándorfehérvári csatáról mindenkinek eszébe juthat Wagner Sándor 1859-es festménye, amelyet a Magyar Nemzeti Galériában láthatunk. Dugovics Titus a lófarkas zászlóval és a másik török vitézzel a mélybe zuhannak. Bonfini szerint Dugovics Titus Vas megyei vitéz volt, Vas megyei falu szülöttje. A nagysimonyiak úgy tartják, hogy ott született. Ezek után Cétot Norberté a szó. Nézzük, mi történt Nándorfehérváron, mert Wagner Sándor képén a vár nem igen látszik. Nem igazán látszik, hogy mekkora is volt ez a vár.
Nehéz dolga lett volna Wagner Sándornak, hogyha az egész várat meg akarta volna festeni képére, hiszen Nándorfehérvár, ahogy a korábbi adásokban is volt szó róla már, az egyik legnagyobb magyarországi végvár volt, illetve ha nem is a legnagyobb, de mindesetre a legfontosabb végvára volt Magyarországnak, a déli kapu, így is nevezhetnénk. Azt minden részvevő tudta, a magyarok és a törökök is, hogy Nándorfehérvár mindkét oldal számára rendkívül fontos. A magyar csapatoknak igazából sok dolguk addig nem volt, amíg a török ide nem ér. A török az július 4-én érkezett meg a vár alá, de mielőtt még megérkezett volna, meg kell említenünk egy dátumot, ami a rádióhallgatók számára nem lesz újdonság, a déli harangszó, ugyanis innen veszi eredetét. Június 29-én harmadik Kalixtus pápa a török elleni támadás kivédésére könyörgésként elrendelte, hogy minden országban délben harangozzanak, és ezzel is buzdítsák a magyarokat a török támadás kivédésére. Az már más kérdés, hogy mire idért a déli harangszónak az elrendelése, illetve annyira közel volt a két esemény, tehát a Nándorfehérvári diadal és a déli harangszónak a könyörgésként való kihirdetése, hogy a mai napig ez a győzelem szimbólumaként él tovább. Történészként csak azt mondhatjuk, hogy jól van ez így. Visszatérve most már a csatamezőre, tehát július 4-én feltűnnek az első török csapatok, akik rögtön állást is foglalnak a vár alatt. Maga a Nándorfehérvár vára egy háromszög alakú platón helyezkedett el, amelynek két hosszanti Szárát, Száva, illetve a Duna alkotta, míg harmadik oldalról hát maga a várnak a falai voltak. Természetesen a török, az a szárazföldi oldalról fogta ostrom alá a várat, de hogy a magyar seregeknek a felmentő támadásait megakadályozzák, a Dunára hajóból egy falat húztak. Magyarán parttól partig összekötött hajókat állítottak, hogy ezáltal meggátolják azt, hogy a magyarok a Dunán keresztül a várba felmentő sereget vigyenek.
Hányan voltak a magyarok, illetve hányan voltak a törökök?
A várban, ahol Szilágyi Mihály vezetése alatt álltak, körülbelül olyan 6-8 ezer főre tehető a létszámuk, míg a támadó töröké körülbelül 60-70 ezer főre. Halkan jegyzem meg, hogy hadtörténészek azt szokták mondani, hogy az ostromlónak legalább 10-szeres túlerőben kell lennie az ostromlotthoz képest, akkor várható eredmény. Hát ez itt megvolt, hogy így mondjuk.
És hogy voltak felfegyverkezve?
Nándorfehérvár a legjobban felszerelt végvári hely volt. A török oldalon hasonlóképpen egy jó felszerelt sereg állt, illetve a tüzérség, amely ekkor Európában a legfejlettebb. Érdemes megemlítenünk, hogy ezeket nem törökök kezelték, ezeket az ágyukat, hanem Itáliából toborzott keresztény zsoldosok. Azt tudjuk, hogy a török, ahogy megérkezett a csata színhelyére, tehát Nándorfehérvár falihoz, rögtön elkezdte ostromolni, illetve hát lövetni a várat ágyúival, hiszen a taktika az volt, hogy először szétlövik a várat, és utána, amikor már a vár helyén síkság emelkedik, akkor a török sereg lerohanja, mintha a nyílt mezei ütközetről lenne szó. És ugye ilyenkor a számbeli fölény az abszolút mértékben érvényesül. Az első szakasz a Nándorfehérvári csatának az július 14-éig tartott, amikor is Hunyadinak sikerült áttörnie a török flottának a védőzárát, és bejutatnia magát, illetve a magával hozott katonákat a várba. Hunyadi kettős tervhez folyamodott, egyrészt összegyűjtötte a parancsnoksága alá tartozó sajkásokat, illetve bejuttatott egy hírnököt a várba, hogy itt van, mármint ő Hunyadi, és július 14-én küldjék fel a Nándorfehérváron állomásozó flottát a török hátába, és így két tűz közé szorítva őket szétzúzzák azt. Valóban így is történt, sikerült bejuttatni a hírnököt, aki közölte Szilágyival, és július 14-én a kisebb-nagyobb nehézségek árán is, de sikerült megsemmisíteni a török flottát. Egyébként, hogy mekkora lehetett, arra csak annyit, hogy a maradék az 36 darab hajót tett ki. Ezzel megnyílt a víziút a várba, ahová így Hunyadi János katonáival beszállásolhatta magát. Így most már a Hunyadi által hozott katonákkal, illetve a védőseregből megmaradtakkal együtt körülbelül olyan 20 ezer főre tehetjük a védősereg létszámát. Ez a létszám tulajdonképpen három részből állt össze, ahogy említettem már, egyrészt a Szilágyi Mihály parancsnokság alatt a várban állomásozókból, nyilván közülük jó páran a harcok hevében már meghaltak. Továbbá már Szilágyi vezetése alatt is voltak a várban keresztesek. Most Hunyadi bevonult a maga által hozott sereggel, illetve hozott még kereszteseket is, tehát tulajdonképpen így három részből tevődött össze a védősereg. Aman, Hunyadi várba érkezésével alapvetően megváltozik a helyzet, hiszen most már az ostromlók csak háromszor annyian vannak, mint az ostromlottak. Ezt a szultán is észrevételezte. A szultáni haditanács elhatározta, hogy ideje a döntő rohamot elindítana, és inkább mert a vár most már eléggé lyukas állapotban nézett le rájuk, hiszen az ostrom ágyuk megtették hatásukat. Ez azt jelentette, hogy nagyjából egy napon keresztül nem is volt nagyobb csatazaj, hiszen készültek a törökök a nagy döntő rohamukra, illetve hát ennek nyomán valószínűleg a magyarok is bent a várban az ilyenkor szokásos liturgikus és más lelket edző tevékenységeket elvégezték, valószínűleg jó néhányan végrendelkeztek is, és hát mindenki várta a döntő rohamot, amelyre 21-én éjjel, tehát este került sor. Egész éjjel folyt a csata, a török többször is betört a várba, a védők többször is kiszorították onnan. Dugovis Titus ezek egyikében lelte halálát, amikor az egyik török vitéz kitűzte a lófarkas zászlót a várra, és ő ezt megakadályozandó, mivel a zászlót nem tudta kivetni a vár falából, ezért a törökkel együtt tette meg azt. Ennek lélektani eredménye volt, hiszen látták a védők azt, hogy nem sikerült a töröknek kitűzni a lófarkas zászlót, illetve erőt meríthettek társuknak a vitéz cselekedetéből. A másik oldalon viszont azt látták, hogy akár saját maga élete árán is megakadályozza az ellenfél azt, hogy egy zászlót kitűzzenek a várfalra.
Mert akkor az volt a szokás, hogy ha a lófarkas zászló ott lobog, akkor föl kell adni a várat?
Nem, ez inkább...
Ez csak egy hiedelem.
Ez egy hiedelem, másrészt pedig ez egy ideológia volt a török szempontjából. Tehát a török szultán mindig azt mondta, hogy ahová egyszer a lófarkas zászlót kitűzték, az attól fogva török földnek számít. Lehet, hogy éppen nincs az uralmuk alatt, de az az övék, most aki rajta ül, az csak bitorolja. Július 22-én reggelre, miután nem sikerült a várat bevenni, a törökök visszavonultak. 22-én délelőtt a várban lévő keresztesek arra biztatták Hunyadit, illetve Szilágyit, hogy támadják meg a törököt, próbálják elűzni a nándorfehérvári mezőről. Erről a két parancsnok nagy nehezen lebeszélte a kereszteseket, habár nem sikerült a tervüket elejtetni velük. A túlparton lévő keresztesek körében szintén ugyanez volt a hangulat, tehát mivel látták, hogy a török megfutott a rohamból, ezért úgy gondolták, hogy itt az idő a törököket megtámadni. Kapisztránnak sikerült nyugalmat teremteni a keresztes táborban, és áthajózott a várba, hogy megérdeklődje akkor a hogyan továbbot. Viszont a keresztesek csak azt látták a várból, hogy megérkezik Kapisztrán, és ők meg azt hitték, hogy azért jön, hogy induljon el a döntő támadás. Kirohantak a várból, hát több ezer főről van szó, és meg akarták szemtől szembe támadni a török hadsereget. Tehát ez nem lett volna túl logikus lépés, úgyhogy Kapisztrán okosan nem a török hadsereg közepének vezette a kereszteseket, hanem a török ágyuk ellen, amelyeket nem őriztek olyan nagyon. Sikerült is elfoglalniuk az ágyú állásokat, megfordították az ágyukat, és elkezdték velelőni a törököket, amelyet ugyan várba is láttak már, hogy mi történik, sőt azt is látták, hogy a szultán maga mellé veszi a janicsárságot, és megindul a keresztesek ellen. Szilágyi látván ezt kiküldte a várban lévő fegyvereseket, akik a keresztesek segítségre siettek. Közben Hunyadi, aki éppen nem tartózkodott a várban, hanem ekkor ért vissza, hallja hallgató, hogy mennyire percre történnek itt az események, látja, hogy Szilágyi katonái a keresztesek segítségére sietnek, de azt is látja, hogy ez nem lesz elég, ezért a saját katonáit magával víve megtámadja a, hogyha most a nándorfehérvári várból kinézünk, akkor a balra lévő spáhikat, tehát a könnyű lovasságot, őket szétkergeti, hozzáteszem, minden csatába elkergették a török lovasságot, és utána Kunyadi jobbra kanyarodva most már a janicsárság hátába kerül, hiszen szemből a keresztesek, illetve Szilágyi egyrészt ágyukkal, másrészt kaszával, szabjával, kinek milyen volt. Ezt látván a keresztesek a túlparton, ők is átkeltek, úgyhogy most már a szemben álló feleknek a létszáma az már inkább kezdett a magyar sereg javára billenni. Hozzátéve azt, hogy az egyik oldalon egy demoralizált seregről volt szó, a másik oldalon pedig hát egy éppen győzelmet kivívó seregről volt. Magyarán a janicsárság két tűz közé szorul, Mehmednek sok választása nem volt, mint vissza kellett vonulnia a táborba. Hunyadi persze belátván az, hogy az a janicsárság kemény falat, tanulva a korábbi csatáiból is, nem annyira szorgalmazta, hogy továbbra is üldözzék a törököket, és inkább megpróbálta visszaterelni az embereket, amely végül sikerrel járt. Úgyhogy július 22-én este azokat az ágyukat, amelyek még használható állapotban voltak, tönkretették a seregek, illetve Hunyadi a még július 14-én szétkergetett török flottának a maradványait, azt a 36 hajót, még mielőtt visszament volna a várba, hát el akarta foglalni, de nem sikerült, mert a törökök látva, hogy jön, inkább felgyújtották őket, és elszaladtak. Ezek után estére visszavonultak a várba, hiszen a csata még nem biztos, hogy eldőlt, hiszen Hunyadinak sok olyan csatája volt, ami több napos volt, tehát tudta, hogy egy csata nem feltétlenül fog egy nap alatt eldőlni. Gondoljunk csak a Rigó mezeire, ami 3 napon keresztül tartott. Viszont reggel, 23-án reggel, mikor felébredtek, kisütött a nap, azt látták, hogy a törökök sehol nincsenek. Mindent hátrahagytak és hazatértek.
Cétót Norbert után ismét német Péteri a szó.
Július 23-a egy csendes nap volt, Nándorfehérvár falai alatt. Amiről azonnal gondoskodni kellett, az a halottaknak az eltakarítása. A forrásaink szerint három tömegsírba helyezték el a keresztény halottakat, meg is számolták őket, pontosan 3043 embert temettek el. A törökökkel meg kell mondani, hogy nem egészen keresztényi módon bántak, mert a török halottakat levetkőztették, és mesztelen hulláikat, mint ahogy a forrás elmeséli, 4 napon keresztül a Dunába dobták, sőt, a csata közben elhunytakat, azokat, akiket még a törököknek volt idejük eltemetni, ezeket kiásták, a ruhát, az ékszereket, ha találtak, levették róluk. Ez azonban majd a későbbiekbe bosszulja meg magát, mert ez lehetővé tette a járványnak az elterjedését, annak a járványnak az elterjedését, amiben Nyadi János is belehal. A források szerint 5 hajón találtak pénzt, azonban zsákmányt keveset, mert a törökök mielőtt elvonultak volna, elégettek mindent. A fegyvereket az ágyuk kivételével, amelyet a várba vontattak fel, alig tudtak összeszedni néhányat, ugyanis ezek az értékes szerszámok, hogy úgy mondjam, a keresztesek kezén kézen közön eltűntek. Maga kapisztán a csatatérre érkező bíboros elé érkezik, és arra kéri, hogy a dühöngő járvány miatt, ez egy héten belül bekövetkezett, oszlassa fel a keresztes hadakat. Maguk a keresztesek pedig a törököt üldözni akarták, de erről Hunyadi beszélte le magát kapisztánót is, hiszen a lovon menekülő törökök után a gyalogos keresztes hadjárat úgyse ért volna semmit. A két nagy ember, kapisztán és Hunyadi leveleiből kitűnik, hogy egyben egyetértettek. Most itt az alkalom a török kiűzésére Európából. Azonban 1456. július 29-én Péterváradon Carvajal föloszlatja a keresztes hadat, éppen idejében, mert Hunyadi Jánost a betegség gyöti, pontosabban augusztus 5-én már ágyban fekvő beteg, Zimonynál tartózkodik, kapisztán János végig mellette van, nem kellett sokáig imádkoznia Hunyadi lelki üdvösségért, hiszen a nagy hadvezér augusztus 11-én Zimonyban meghal. Hunyadi halála után 40 esztendővel Petrus Hanzánus, a nagy humanista történetíró, kapisztán búcsú szavaiként ezeket a mondatokat jegyzi fel. Bözsöny Ferenc tolmácsolja nekünk.
Isten veled, mennyei csillag! Jaj, elestél, keresztények védneke! Kialudt a keresztény világ fénye! Jaj, eltörött a tükör, amelyből keresztény harcosok beletekintvén nem kételkedtek a bekövetkező diadalban. Egyébként, kedves János, jól jártál, mert legyőzted a kereszténység ellenségét, és most az angyalokkal tartasz diadalmenetet, Krisztussal uralkodol a mennyekben. Te tehát valóban boldog vagy, mi pedig boldogtalanok, mert itt maradtunk a síralom völgyében. Ó, kedves János, üdv neked mindörökké! Elhangzott a Mesélő Krónikák 155. része. Nándorfehérvár ostromáról beszélt Cétót Norbert és Németh Péter történész. Az összeállításban részletet hallotta Capistrán János szülővárosába, az itáliai Capestranóba írt leveléből, valamint Petrus Ranzanus történész visszaemlékezéséből idéztünk. A zenét Vasem Katalin válogatta, a felelős szerkesztő Ágoston István. Kedves hallgatóink, a Mesélő Krónikák 156. részével május 25-én jelentkezünk 21:05 a Kossuth Rádióban.
A
Az összeállítás 2004-ben készült, és utoljára ugyanabban az évben, május 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Arany János verseit Básti Lajos és Vallai Péter mondja el.
Ősszel. Híves barangó őszi nap. Beült hozzám az unalom, mint a madár ki bús, ki rab. Hallgat, komor, fázik dalom. Mit van tennem? Olvasni tán? Maradj Homér fénydús egeddel, maradj te most. Jer Osszián ködös homályos énekeddel. Mert fájna most felhőtlen ég, mosolygó síma tenger arc, élénk verőfényes vidék. Ó, fájna most nekem e rajz. Kék fátyol messze bérc fokán, aranyhajó, mely futva szegdel bíbor habot, jel Osszián ködös homályos énekeddel. Ott kéken az eűsz lakta domb, itt zölden a nyájas sziget, fölötte lomb, alatta lomb, árnyas berek zengő liget, hullámmosott gazdag virány, fehér juhak stulkok sereggel. Minő képez? Jer Osszián ködös homályos énekeddel. Füst koronáz erdőt, bokort, vendégi és hívó jelül. hősek családja, vígcsoport áldoz toroz mágiák körül, lancóra lejt ifjú leány, kettős pohár mézízű nedvel vígan forog. Jer Ossian, ködös, homályos énekeddel. S az údulnak véres csaták, szabadságért nem küzdenek, mert elnyomás, népszolgaság előttük ismeretlenek. Törvényök nincs, boldog hiány. A vének élő szája rendel igazságot. Jer Ossian, ködös, homályos énekeddel. Oda van a szép nyár, oda. A természet lassan kihal. Nincs többé nagyszerű csoda, többé se napfény, sem vihar. Pacsirta nem szánt, csalogány nem zöngi dalját este, reggel. Nincs déli báb, Jer Ossian, ködös, homályos énekeddel. Egy hangúság, egy formaság, a nappal egy világos éj. Nem kék az ég, nem zöld az ág, menj föld határán semmi kéj. Csak sír az égbolt ezután örök unalmú lanyha cseppel, még szétolvad. Jer Ossian, ködös, homályos énekeddel. Ó, Jer, mulattas engemet, húnyó dicsőség lantosa. Érdekli mostan lelkemet borongó ég, kihalt tusa. Emlékhalom a harc fián, ki az utolsók közt esett el, remény nélkül. Jer Ossian, ködös homályos énekeddel. Felhőid és zúgó szeled, az izegő haraszt, mohar, magános tölgy a domb felett. Bolyongó tűz, hullámmoraj, ez, amit lelkem most kíván. Enyésző nép, ki méla kedvel múltján borong. Jer Ossian, ködös, homályos énekeddel. Kinek sötétes éjjelen a hős apákhoz költözött daliák lelke megjelen, alánéz bús felhők között, és int feléd, Jer Ossian, a holtakat miért vered fel? Nincs többé Kaledónián nép, kit te felgyújts énekeddel.
A dalnok búja. Sötét ében, rideg lakában, virraszt a meddő bánatában, a dalnok egyedül, mint egy koporsó néma lantja, nehéz gondban fejét lehajtja, bús hangszerére dül. Mellette és körüle vannak romja és sok törött sóhajnak, szárnya szegett dalok, szelleme gyászos töredéki, fájdalma átkövült emléki, romok közt andalok. Miért nem zendül? Mire hallgat? Hú, ének ifja, lantod, ajkad, miért így vesztegel? Vagy szíved elfásult, kiégett, s a szép világ bűbája téged többé nem érdekel? Nem lelkesülsz-e föl, ha nézed tavasszal az ifjú természet, hogyan képez, teremt? Nem hallod-e a lomb sóhajját és a patak csörgő moralját? Nem érted, mit jelent a felkelő, a nyugovó nap, kietlenebbe s untatóabb, mint egykoron vala? Nem hat meg az éj szent magánya, a holdvilág sejtelmes árnya, s a fülemilék dala? Hogy kérlek itt némán epednem? Ó, volna bár kiégve keblem, s többé ne érzenék, de mint a Mózes bokra hajdan, a dalnok szív ég oldhatatlan, és soha el nem ég. Jő a tavasz, virágot ápol. Mind ez, mit a hősök porából felbír éleszteni. A lomb sóhaj ezrek nyögése, és a patak gyász csörrenése. Könnyű megérteni. A felkelő az elhunyó nap, hozott-e ma, ígére holnap örömet és a reményt, s az éjfélnek van-e magánya, megnépesíti holtak árnya, felzaklatván az éjt. Dalnok, ha van szívednek búja, s érinti azt fájdalmak ujja, hangot hogy mégsem ad, hiszen a búmester kezének verésitől a legszebb ének, a legszebb dal fakad. Haj, zönketé a szívnek húrja, midőn a bánat tépi dúja, s nem óva nyúl felé. Ha durva kézzel gyöngelantod, kemény sziklához paskolandod, harmónia kell é. Szülötte vagy tán gyávakornak, lelkedben eszmék gyúlva fornak, s nincs tárgy kiöntened. Tettekre híni fel a vásott idők fiát, szent hivatásod, munkára költened. Nem gyávaság korában éltem. Láttam sokat, mindent megértem, mind a szépet, nagyot, miről zengett magasztos ének, mit följegyezvén a történet csodául fennhagyott. Láttam Maraton győzedelmét, Spárta leányi honszerelmét, Xerszész özönhadát, Leonidász Termopülében, és Türteuszt lanttal kezében buzdítni a csatát. Csodálatos! Hát mégse szólal húrjaidon magasztaló dal, a hős lakom a vár. Csaták után hűs Mirtusz enyhén, nyugvó daliák közt pihenvén, édes a dal s pohár. Csaták után, haj, nincs vidám tor, mit ének fűszerezne s vándor kehelynek örömi. Ciprus ködében a daliák a dalnok énekét nem hallják, nem értik zöngeni. De ő nem is zeng, tehetetlen lantját letészi csüggedetten, és szíve felzokog. Ó, ti nagyok, ó, ti dicsőek, félisteni régmúlt időnek, szerencsés dalnokok. Fényes, magasztos korban élni, büszkén emlékezni s remélni, ti néktek adatott. Osztozni a hősnek babérján, vagy bús panaszt emelni sírján, de mindig szabadott. Megállapítni az időnek, a múlt ködébe sietőnek rohanó kerekét, bírván szelidének hatalmát, örök éltüvé tenni a mát s tegnap történetét. Ti néktek adatott a gyenge land húrjai játszani, s zengve éltetni az erőst, és kit nehéz vas dönte sírba, az istenekkel tenni sorba, feltámasztván a hőst. És adatot valott ti néktek teremteni új nemzedéket az elhunyt sírjain, építni várost Amfionként, hol durva kő mozdul önként a lantos húrjain. Én a kifáradt küzdelemnek hanyatló korszakán merengek, szemem alá tekint. Késő, habár láttam virágát, biztatnom a kidőlt fa ágát, virágozzék megint. A lejtőn száll az este, holló szárnya megrezzenti ablakom, ereszkedik lelkem árnya, elborong a múltakon. Nézek vissza, mint a felhő áthaladt vidékre néz, oly komor volt, oly zöldellő, oly derült most az egész. Boldog évek, ha ugyan ti boldogabban folytatok, múltam zöld virányos hanti, hadd merengek rajtatok. Bár panasszal, bár sóhajjal, akkor is szám telvelőn, kevesebben volt egy jajjal, hittel csüktem a jövőn. Most ez a hit néma kétség, s minél messzebb haladok, annál mélyebb a sötétség, vissza sem fordulhatok. Nem magasba tör, mint másszor, éltem lejtős útja ez, mint ki éjjel vízbe gázol, s minden lépést óvat tesz.
Mindvégig. A lantot, a lantot szorítsd kebeledhez, ha jő a halál. Újod valamíg azt pengetheti, vigaszt bús elme talál. Bár a szerelems bor ereidben nem forr, ne tedd le azért. Hát nincs örömed, hát nincs bánat, amit rád balsors kezemért. Hisz szép ez az élet, fogytik, ha kíméled azt, ami maradt. Csak az ősz fordultán, leveleit hultán, ne kívánj nyarat. Bár füstbe reményid, s egeden felényid sincs már fel a nap. Ami derűs, élvezd, borúját meg szélezd, légy te vidarabb. S ne hidd, hogy a lantnak ereje meglankadt, csak hangköre más. Ezzel, ha elégszel, még várhat elégszel dalban vidulás. Tárgy kün, s te magadban, és érzelem az van, míg dobban a szív. S új eszme, ha pesdül, ne vonakodj restül, mikor a lant hív. Van hallgatód? Nincsen. Te mondd, ahogy Isten adta mondanod. Bár puszta kopáron, mint tücsöké nyáron vész is ki dalod. Epilógus. Az életet már megjártam, többnyire csak gyalog jártam, gyalog bizony, legfőlebb, ha omnibuszon. Láttam sok kevély fogatot, fényes tengelyt, cifra bakot, s egy a lelkem soha meg se irigyeltem. Nem törődtem bennülővel, hegyke úrral, cifra nővel, hogy áll a orra az útszélim baktatóra. Ha egy úri lócsiszárral találkoztam, s bevert sárral, nem pöröltem, félreálltam, letöröltem. Hiszen az útfélen itt-ott egy kis virág nekem nyitott, azt leszedve megvolt szívem minden kedve. Az életet én megjártam, nem azt adott, amit vártam, néha többet, kérve, kelve, kevesebbe. Ad a címet, bár nem kértem, s több a hírnév, mint az érdem. Nagyra vágyva betelt volna keblem vágya. Kik hiúnak és kevének, tudom, boldognak is vélnek, s boldogságot irigy nélkül még kilátok. Bárha engem titkos métej fölemészt az örök kétej, s pályám bére égető, mint Nessus vére, mély temérdek munka várt még, mi kevés, amit beválték félbe szerbe, s hány reményem hagyott cserbe. Az életet már megjártam, mit szívembe vágyva zártam, azt nem hozta, attól makacsul megfoszta. Egy kis független nyugalmat, melyben a dal megfoganhat, kértem kérve, s ő halasztá évről évre. Csöndes fészket zöld lomb árnyán, hová múzsám elelvárnám, mely sajátom, benne én és kis családom. Munkás, vidám öregséget, hol mit kezdtem, abban vége. Ennyi volt csak, s hogy megint ültessek, olcsak. Most, ha adná is, már késő, egy nyugalom vár, a végső. Mert hogy szálljon, bár kalitja már kinyitva, rabmadár is szeged szárnyon. Visszatekintés. Én is éltem, vagy nem élet születésen kezdeni, és egy néhány tized évet jól, rosszul leküzdeni. Én is éltem, az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Első nap is oly borultan hajol a reám az ég, s hogy nevetni megtanultam, sírni én már jól tudék. Soha se bírám tejjébe örömeim poharát. Az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani. Késő volt, a rázkodáskor mind lehultak szirmai. Keresém a boldogságot egy nem ismert idegent. Jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat. Nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat, mint a vadnak, mely hálóit elugyan nem tépheti, de magát még hánykolódik, jobban behömpölgeti. Álmaim is voltak, voltak. Ó, én ifjú álmaim, rég eltűntek, szétfaszoltak, mint köd a szélszárnyain. Az az ábránd elenyészett, az a légvár füstgomoly, az a remény, az az érzet, az a világ nincs sehol. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet. Ki veszi le vállaimról? De megálljunk, ne, ne még. Súlyos a teher, de imhol egy sugár előttem ég. Szende fényű szép szövetnek, mely egyetlen egy vigasz. Szerelemnek, szeretetnek hold világa, te vagy az. Elkísérsz-e, ó kísérj el, nincs az messze, síromig. S fátyolozd be derűs éjjel, aki majd ott álmodik.
Arany János verseit Básti Lajos és Vallai Péter mondta el, szerkesztette Fehérvári Győző, rendezte Sejmes Judit. A versműsor 1972-ben készült, és utoljára ugyanabban az évben, március 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori Magyar Királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én, a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
Reklámot hallottak.